23 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban időutazásra invitáljuk Önöket. Az Anonymus feledésbe merül Pének mondott mester gesztája, kora és pusztaszer című könyv bemutatójára. Horváth Gábor egyháztörténésszel, a Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanárával, a kötet szerzőjével beszélgettünk. A könyv a Szeged Csanádi Egyházmegye támogatásával, a Gerhardus kiadó gondozásában, Kisrigó László püspök előszavával, Jankovics Marcell grafikus, Prokop Mária művészettörténész és Szörényi László irodalomtörténész professzor ajánlásaival került forgalomba.
Az feledésbe merült című könyvnek a létrejöttét, az, amiről most beszélünk, egy nagyon hosszú folyamat eredménye ez. Ennek az eredete egészen 2007-re nyúlik vissza, onnantól kezdve kezdtem el tulajdonképpen behatóbban foglalkozni ezzel a könyvvel, ami most 2020 elejére készült el, pontosan akkor, amikor elrendelték valóban a karantén. Ebből kifolyólag sajnos a könyvben totálisan valósulhatott meg.
Sok érdekes mozzanat kapcsolódik össze a te személyedben, illetve ami ehhez a könyvhöz, ennek a megírásához vezetett olyan állomások, mint Róma, a Pápai Gergely Egyetem, ahol te egyháztörténelmet tanultál, ebből licenciátust, illetve doktorátust szereztél, azt követően az Opus Tesseri Emlékpark igazgatója voltál. Elárulnád a hallgatóknak, hogy ezek hogyan vezettek az Anonymus kilétének a felderítéséhez?
Igen, nagyon összetett a kérdés, és valóban több szintje van ennek a kutatásnak, vagy egyetlennek a témának a megismerésének. Én valamikor Szegeden történelmet tanultam, és hát természetesen középkori medievisztikára, miután beiratkoztam, még behatóban vizsgáltuk ezt a korszakot, és hát a geszták természetesen sokszor előkerültek. Már akkor így kialakult a fejemben az a képzet, ami egy általában elterjedt, mondhatjuk azt egyfajta sztereotíp módon Anonymusról, hogy megfejthetetlen ez a kérdés, és hogy tulajdonképpen szinte majdnem kár is keresnünk már azt, hogy ki lehetett ő, mert a forráshiány miatt erre úgy tűnik, hogy nincs már remény. Ezt követően valóban úgy alakult az életem, hogy kikerültem Rómába, és ott egyháztörténelmi tanulmányokat folytathattam. Bennem is megszületett az a Róma élmény, amiről mások korábban akár középkori szerzők is írtak, és Rómának a gazdagsága az, azt hiszem, hogy azt nem kell részletezni, az annyira sokrétű. Kicsit ugrok így időben, amikor a művet elkezdtem megírni, és magát a könyvet, akkor azt kellett észrevennem, hogy ez nagyon-nagyon régi mondás, hogy minden út Rómába vezet, ennél a dolognál is így alakult. Pedig hát ugye a Gesta Hungarorum az egy annyira magyarnak gondolt téma, maga a honfoglalás eseményének a leírása, hogy az ember, amikor ezzel foglalkozik, akkor ez nem is jut eszébe feltétlenül. Hogy a folyamat hogyan zajlott le, azt röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy 2005-ben, amikor hazaérkeztünk Magyarországra, nem sokkal később valóban egy megtisztelő kinevezést kaptam azzal, hogy az Emlékpark igazgatójára választottak, és onnantól kezdve természetesen rendszeresen jöttek a kérdések, hogy ki Anonymus, miről szól ezt a Hungarorum, egyáltalán hiteles ez a mű, mennyiben hiteles, akkor így rám zúdultak ezek a kérdések, sokkal inkább, mint korábban természetesen. Előtte is az embert foglalkoztatta, hiszen Magyarországon szerintem nem nagyon van olyan történész, aki erről ne szólt volna, vagy ne alkotott volna véleményt, a középkorászokra gondolok. Tehát ismerni kellett nagy részben magát az értelmezés lehetőségeit, ugyanakkor itt sokkal intenzívebben találkoztam ezzel a kérdéssel.
A hallgatóknak azért áruljuk el, hogy pusztaszer, ópusztaszer, illetve Anonymus műve hogyan kapcsolódik.
A 40. fejezete a gesztának szól kiemelt módon Árpádról és a vezérekről. Itt ugye 34 napot töltöttek ők el a szöveg szerint, és az ország szokástörvényeit itt rendezték. Valahogy így szól a geszta 40. fejezet erről az eseményről. A programok úgy alakultak itt a 2007-es évben, hogy egy nagy IASZ találkozó formálódott 2007. júliusában. Több esemény esett itt egybe, és az volt a lényeg, hogy egy konferenciát is meghirdettünk erre az ünnepi eseményre, illetve történt egy adományozás révén egy harangszentelés is. És mivel egy a középkori harangról volt szó, ami feltehetően a középkori Bence és Monostornak a harangja lehetett, ezért a konferencia résztvevői közé én felkértem Koszta Lászlót, aki a Szeged Egyetemnek egy középkorász tanára volt, 5 éve halt meg, nagyon fiatalon, hogy tartson egy előadást ennek a monostornak a kegyurairól, és egyáltalán amit tudunk erről a helyről, nagyon kevés adat maradt fenn, de amit tudunk, azt ossza meg velünk, és legyen szíves, tartson egy előadást. Nagyon érdekes volt ez az előadás, mert olyan dolgot mondott ő ki, amit később nem tudtam magamtól elengedni. Arról beszélt, hogy Kalán püspök, aki egyébként pécsi püspök is volt, 1218-ban halt ő meg. Egy 1217-es oklevél szerint kanonokiai őt atyának, úrnak és atyának szólítják. Ezt Koszta László úgy értelmezte, úgy értékelte, hogy valószínűleg kanonokiai annyira tisztelték a főpapot, a püspököt, hogy ez a megszólítás, mert egyébként tényleg rendkívüli, nem nagyon tudunk más ilyen példákat felhozni ebből a korból, és az is nagyszerű, hogy egyetlen ez az egyetlen egy emlék így fennmaradt. Ez alátámasztja ezt. És hát ugye atya, latinul pater, és hát ugye a gesztus úgy kezdődik, hogy P. dictus magister, amiről nagyon-nagyon hosszan vitáztak eddig a kutatók, hogy ezt a P-t, ezt hogyan lehetne feloldani, ez volt a nagy rejtély egyébként. Ugye a P. dictus magister az valami olyasmi, hogy jelent, hogy a dictus a mondott, ezt vonatkoztathatjuk a magisterre is, hogy mesternek mondott P, és akkor ebben az esetben a P egy keresztnév lehetett. Ugye itt nagyon sokan Péter párra, vagy esetleg Pósára gondoltak, illetve a diktuszt vonatkoztathatjuk a P-re is, ebben az esetben pedig mondhatjuk azt, hogy P-nek mondott mester. A szöveg úgy folytatódik, hogy a boldog emlékű Béla király jegyzőjének titulálja magát a szerző. Most innentől kezdve jött a vita, hogy első, második, harmadik vagy negyedik Bélához köthető ez a személy, és mivel ilyen P-betűs nevű magiszter, aki notárius is, tehát jegyzője a király udvarnak egyik fontos funkcionáriusa, nem nagyon akadt, ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok elmélet született, és mindig ez volt a lényeg, hogy valamilyen P betűs nevű ember köré próbálták elképzelni a megoldást. Egyébként a történetlenül bonyolultabb, hiszen van egy korábbi periódusra, és amikor a P-t ezt a latin prépozíciónak, tehát prének gondolták, és ezt összeolvasva a diktusszal fent említett mesternek képzelték a megoldás lehetőségét, ugyanakkor később a 20-as évekre, 1920-as évekre gondolok, egyértelművé vált, hogy ez a PS valószínűleg egy névre utal, és innentől kezdve a megszülető elméletek azok mindig egy ilyen P betűs személyt kerestek. Innentől kezdve olyan érdekes volt, hogy ha a diktus, ami azt jelenti, hogy mondott, tehát valamiféle titulusról van szó, valamiféle becenévről is akár, olyan megszólításról, ami abban a korban világosan tudható volt, hogy kire gondolnak, ennek a lehetőség egy megnyílt. És tulajdonképpen azt vettem észre, hogy ha azt mondom, hogy atyának mondott mester, akkor ennek kezdve a geszta egyéb részeire is logikus választ lehetett adni a szerző kilétével kapcsolatban. És tulajdonképpen egy gyanú merült fel bennem, amit nem nagyon tudtam elengedni, és őszintén szóval nagyon zavart is, mert nem szerettem volna megszólni ebben a kérdésben is. Később, hogy telt múlt az idő, más események esetében is foglalkozni kellett ezzel a személlyel. Kalánnak a neve az mindig egyébként előkerült. Párhuzamosan mindig anonimusszal. Úgy beszéltek róla eddig is, mintha ilyen főnök és beosztott kapcsolat lett volna, hogy Kalán kancellár volt, és a kancellárjának a tulajdonképpen egyik alkalmazottja lehetett anonimus. Kettő kapcsolata egész életük folyamán szintén kimutatható. És őszintén szóval ez sem tűnt logikusnak. Tehát azt éreztem, hogy ha ennyire szoros ez a kapcsolat, akkor mi van, ha esetleg azzal a gondolattal eljátszunk, hogy és hogyha a két ember ugyanaz. Ez a gyanú mindig így formálódott bennem, és addig egyszer csak így sikerült kimondanom, hogy mi lehet az a megoldási lehetőség, ami eddig nem számoltunk. És hát amikor végighallgattam a gondolatát, akkor úgy elmondtam, hogy miért keresem őt, és az ő előadás alapján arra jutottam, hogy, és ezt így röviden összefoglaltam. És annyira megtetszett neki ez a gondolat, hogy azt javasolta, hogy azonnal hívjunk össze egy konferenciát, és próbáljuk meg ezt a dolgot bemutatni olyanoknak, akik ezzel foglalkoznak. Legyen egyértelmű, hogy van egy új elképzelés, és hogy tulajdonképpen ezt jól lenne közreadni. 2008-ban jártunk, és tudtam, hogy 2018-ban lesz a 800. évfordulója annak, hogy Kalán püspök halálának az évfordulója, az így egybeesik. Ezért én úgy kalkuláltam, hogy ha elindulok ebbe az irányba, és fogok ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor időt akarok neki adni, és az volt a cél, hogy 2018-19 fordulójára készüljön ez a könyvvel. Ugyanis az utolsó hiteles említés erről a személyről egyébként 1219-es oklevél, akkor már boldog emlékű Kalánról beszélnek, aki egyébként keresztes fogadalmat is tett, és úgy volt, hogy II. András királyt elkíséri a szentföldi fegyverezve rándoklatára. Ebben az oklevélben Episcopus Crucis Ignatusnak említik egyébként. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy az a pénz, amit ő összegyűjtött a keresztes hadjáratra, a pápa a családi püspököt kéri fel arra, hogy járjon utána, hogy mi van ezzel a pénzösszeggel. És hát én úgy kalkuláltam, hogy ez milyen szép lenne, hogyha ez a 800. évforduló egybeesne azzal, hogy elkészül a könyv, és akkor beszélhetünk arról, hogy van egy új koncepció azzal kapcsolatosan, hogy ki is volt Anonymous.
Anonymous és Róma. Horváth Gábor egyháztörténésszel beszélgetünk.
Egy nagyon érdekes esemény történt. Tényleg azt tudom mondani, hogy szinte ilyen kegyelmi pillanatok ezek. 2010-ben szerveztünk Szegeden egy egyháztörténeti konferenciát, és erre a konferenciára meghívtuk az egyik római középkorászt is, aki engem is tanított egyébként, Giulio Cipolloniról van szó, egy trinitárius szerzetes. A konferencia az egyháztörténelmi kutatásnak a lehetőségeiről szólt, és mind az egyháztörténelmi tanszéknek az egyik tanára kikértük az ő véleményét is. A konferencia, hogy lezajlott, ezt követően, mivel én jól ismertem őt, hiszen én többször vizsgáztam nála, a rektor úr megkért arra, hogy vigyem őt el az emlékparkba is, és járjuk körbe ezt az emlékhelyet. Természetesen kaptunk időpontot a Feszti körképhez is, de mielőtt még bementünk volna a körképhez, én bevezettem őt a romokhoz, és ott leültünk, és elmondtam neki, hogy milyennek a helynek a jelentősége, nekünk magyaroknak miért fontos, ki Anonymous, amit tudunk erről, mi a geszta Hungaroron, és akkor már kicsit annak a tudatában beszéltem, hogy úgymond van egy meglátásom arról, hogy ki lehetett ez a személy. Ez a beszélgetés azért volt rendkívül különleges a számomra, mert Giulio Cipolloni kimondottan a harmadik ince korával foglalkozik. A trinitárius rend ebben az időben született meg, és egyébként magának a rendnek a nevét is harmadik ince ajándékozta ennek a rendnek. Tehát olyan szoros kapcsolatot a kettő között, és tulajdonképpen ennek a rendnek a történetének a felkutatásával foglalkozott, ebből kifolyólag egy harmadik ince korának egy ilyen specialistája. Ahogy elmondtam neki, hogy mi a geszta, a Hungarorum, mi ennek a tartalma, ő azt mondta, hogy amiről én most itt beszéltem, ez tulajdonképpen ez harmadik ince teológiájának a gondolatai, azok, amik itt megjelennek. Figyelmembe ajánlotta azokat a könyveket, amik ezekről írt. És hát tulajdonképpen ez egy szenzációs dolog volt ez a felismerés az én számomra, mert gondoljuk csak el, Olaszországból nem úgy kutatnak, hogy az egész világ akkori eseményeit tárgyalják és foglalkoznak vele. Magyarország sokszor ebből a kontextusból természetesen kiesett. Ő is a trinitárius rendnek a jelentőségét és akkori üzenetét próbálta megragadni és bemutatni. Itthon Magyarországon pedig a Gesta Hungarorum annyira magyar témának gondoltuk, hogy nem kezdtünk el tulajdonképpen az egyházi oldal felé keresni kapcsolatokat. És ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a kutatás egy kicsit elkerülte egymást. Nálam egy picit, mintha ez a kettő így összetalálkozott volna ennek a beszélgetésnek köszönhetően. Cipolloninak a munkáit én is ismertem, de nem főletlenül ilyen szempontból, és nem gondoltam, hogy majd segíteni fogja azt, amit én az Anonymous kérdéshez hozzá tudok tenni.
Tehát akkor a harmadik ince teológiája jelenik meg a Gesta Hungarorumban?
Igen, ez a szolgaság és a szabadság teológia röviden így lehetne összefoglalni. És az egésznek az a lényege, hogy ez tulajdonképpen hozzásegedett ahhoz, ami nagyon-nagyon régóta vita volt, hogy melyik Béla király korához köthetjük ezt a létrejöttét. Ugyanis harmadik ince előtt ez a gondolat így nem jelenik meg, és harmadik ince után is már más lesz. Tehát magyarán megragadható az a történelmi kontextus, ami úgymond a hangulatát jelenti a gesztának. Vagy azt a szellemiséget, inkább így mondanám, ami összeilleszthető és egymás mellé állítható azon, amit a pápa szeretett volna. És tulajdonképpen a szolgaság és szabadság ez a keresztes hadjáratoknak a kontextusában értelmezhető egyébként. Itt 1187 után járunk, ezt a korszakot már nevezhetjük harmadik ince korának is, ugye, ami arról szól, hogy a hattini csata révén elveszítjük tulajdonképpen a Szentföldet, és később a pápa folyamatosan buzdítja Európa uralkodóit arra, hogy fogjanak fegyvert és szabadítsák fel a Szentföldet. Ugye itt 1187-ben a hattini csatán nagyon sok keresztény került fogságba, és ezután születik meg egyébként a trinitárius rend is. Az a fogoly kiváltó rend, akiknek a tagjai tulajdonképpen életüket adták egy-egy keresztény fogolyért. Na most a gesztában ez hogyan jelenik meg, ugye ez nagyon érdekes, hát úgy, hogy a magyarság Szkítiában él, az valamilyen szinten a szolgaság földje ebben az esetben, mert nem tudtak ott úgymond keresztényé válni. És tulajdonképpen a gesztát egészen úgy vezeti el a szerző, hogy Szent Istvánig írja le a magyar történelmet, amelynek lényeg az, hogy úgy fejeződik be a geszta, hogy Szent István tulajdonképpen az élet igéit hirdeti a magyarság számára. Tehát tulajdonképpen megnyílik a kereszténység a magyarság számára is, ez pedig azt jelenti, hogy az üdvösség is. Tehát a szolgaságból eljutunk a keresztény szabadságra. Azáltal, hogy tulajdonképpen a Szentlélek kivezeti a magyarságot Szkítia földjéről. Ez nagyon-nagyon érdekessé tette ezt az egész kontextust, mondom, mert arra kellett rá ébredni, vagy rá ismerni, amire egyébként egy-egy szerző korábban is írt, csak túl nagy jelentőséget nem tulajdonítottak neki, hogy tulajdonképpen a geszta az a tipológiára épül. A tipológia, hogy ez egy nagyon speciális keresztény értelmezés, az új szövetség és az ószövetségnek az egymás mellettiségét keresték mindig is. És tulajdonképpen ez a dolog pedig azért válik nagyon érdekessé, mert egy történelmi szemléletet is magával hoz. Ugye a történelemnek a felfogása középkorban létezett, nem az volt, mint amit ma gondolunk a történelemről, ugye most nagy korszakot különítünk el. A középkorban ennél egy picit egyszerűbben gondolkodtak magáról, az időnek a múlásáról. Alapvetően három nagyobb korszakot különítettek el. Volt egy olyan korszak, amit úgy mondunk, hogy Ante Legem, az azt jelenti, hogy Ádám teremtését, az ember teremtésétől egészen mond Mózesig. Mózestől kezdődik a sublége korszaka, a törvény alatti korszak, ez Krisztusig tartott, ez a második nagy korszak, és Krisztustól pedig a subgrácia, a kegyelemnek a korszaka kezdődik el. És tulajdonképpen, hogyha a történelmi szereplőket egymás mellé rakjuk, ami a Gesztában megjelenik, Attila párhuzama tulajdonképpen Ábrahámmal feleltethető meg, Álmos Mózessel, Józsué Árpáddal, és aztán pedig a Szent István tulajdonképpen Dávid királlyal. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a történelmünknek, a magyar történelmünknek a két korai korszakát írta le ezt a szerzője. Az Ante Legem korszakot nagyon röviden, ugye ez a vérszerződésig tart, a magyarság létrejötte is a vérszerződés korszaka. Vérszerződéstől pedig tulajdonképpen Szent Istvánig, ez a bizonyos sublége korszak, ez a második korszak, ami befejeződik Szent István királlyal. Tehát tulajdonképpen a kegyelem királysága nyílik meg azáltal, hogy Szent István az élet igéit hirdeti a magyarság számára. És ezt követően tulajdonképpen a Geszta író már nem is folytatja ezt a művet. Ez a dolog pedig azért volt nagyon izgalmas, mert megint egy nevet kell említenem, megint egy római kapcsolatot, hogy a történelmi filozófiát tanító Jos Janszáns, jezsuita, nagyon kedvelt tanárunkról van szó, történelmi filozófia jegyzetében egy picit, ahogy elmélyedtem újra, az volt az érdekes, hogy amit most elmondtam, ez a hármas felosztás, és Szent Ágoston korszakában így volt az ókorban. Ugyanakkor a középkorban ez egy picit leegyszerűsödött. Tulajdonképpen két korszakká vált ez, kettővé olvadt össze, Ádámtól Krisztusig, és Krisztustól Krisztus második eljöveteléig, a paruziáig. És Szent Viktor Hugo egy párizsi magiszter az, aki visszahozza Ágostonnak a felosztást, ezt a bizonyos hármas felosztást. És ez pedig már azért érdekes, mert tulajdonképpen eddig is azt feltételeztük, hogy Anonymus is, és Kalán is Párizsban tanult. Most a Gesztában azok a dolgok jelennek meg, ami Szent Viktor Hugónak a gondolatait jelenti. És az pedig kötődik harmadik Incéhez is egyébként. Tehát magyarán egyszerre jelenik meg a pápának a szándéka, és tulajdonképpen a párizsi magisztereknek a hatása, ami szépen egymás mellé illeszthető azzal, ami a Gesztában olvasható.
Tehát akkor itt nem konkrétan kell értelmezni az ott leírtakat, hanem egyfajta allegóriaként?
Igen, tehát ez az egyik fő probléma ez volt, hogy a Gesztát történeti forrásként közelítették meg az eddigi kutatások, mivel kevés hiteles adat volt benne, ezért arra a következtetésre jutottak jó néhányan, hogy tulajdonképpen nem tartható hitelesnek maga a Geszta. Vagy a mesdjéjének hol van, mi a hiteles, ami benne van, és mi az, ami már nem, hát szerintem ezt nagyon nehéz most megmondani. Mindenesetre az egésznek lényege össze, a párizsi magisztereknek a szemléletéhez hozatalált az itt például Petrus Comestornak a felfogása is, aki ezt mondja, hogy history est fundamentum, tehát a történelem az alap. Magyarán nem jön létre úgy Geszta irodalom, hogy nincs benne történelmi hitelesség. Tehát a cél mégiscsak az, hogy valahogy minél inkább ragaszkodni ahhoz a folyamathoz, ami ebben az esetben a magyarság történetét jelenti. De nyilvánvaló, hogy a Geszta író nem feltétlenül ezt akarta megragadni, hanem sokkal inkább a szentenciát, az értelmet kell nekünk is megértenünk ebben a Gesztában. És a szentencia pedig, ahogy a Szent Viktor Hugo mondja, hogy a szöveget hogyan kell olvasni, és tulajdonképpen a harmadik szintje maga a szentencia, az értelemnek, az üzenetnek a megragadása, az ebben az esetben az ez, ami nekünk lehet, hogy ma már kevesebbet jelent. Ugyanakkor a középkori szerzők számára mégiscsak ez volt a legnagyobb dolog, hogy a magyarságot Isten kivezeti, mint ahogy a zsidóságot kivezeti Egyiptomból, a szolgaság földjéről, és a Kánaánba, a paradicsomba, úgymond a földi paradicsomba elvezeti a zsidó népet, a választott népet. A magyarság is egyfajta választott népként jelenik ebben a dologban meg, és tulajdonképpen a Kárpát-medencét jogos örökségként foglaljuk vissza. Attila öröksége ez a Gesztában. Mint ahogy Ábrám öröksége tulajdonképpen a Szentföld is. És ebből kifejezőleg ez az allegória, hogy nem hagyta az Isten azt, hogy mi ne jussunk el az üdvösségig, ez valahogy ez a gondolat, ez végig benne van a Gesztában, ugyanakkor pedig ez az az üzenet, amit talán ma kevesebben keresnek, amikor olvassák a Gesztában.
Kedves hallgatóink, Horváth Gábor egyháztörténésszel készített interjúnkat hallották. A teljes beszélgetést meghallgathatják honlapunkon a www.vatikannews.va oldalon. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.